Szeretettel köszöntök mindenkit. A mai előadás címe kicsit összetett. Mi szükség az egyház? Mi szükséges az egyház egységéhez? A Marburgi kollokvium aktualitása. Tempora mutantur, változnak az idők. Ennek jele az is, hogy akik néhány évvel ezelőtt még sanda oldalpillantásokkal méregettek, amikor arról beszéltem és írtam, hogy a földi egyház megosztottsága az bűn és bűn következmény, és Krisztus főpapi imájából következik, hogy törekednünk kell az egyház látható egységének helyreállítására. Most hirtelen az egység szorgalmazói lettek. És ma azért tekintenek rám gyanakodva, mert nem osztom például Ferenc pápa iránti lelkesedésüket, vagyis akik annak idején azt vetették a szememre, hogy az ökumené híve vagyok, és ezen belül is a római katolikus egyházzal való egyházi közösség helyreállítását szorgalmaznám, most azért fejezik ki nem tetszésüket, mert rendre kritikával illetem Ferenc pápa szerintem elvtelen népszerűség hajhászó megnyilvánulásait, és azt a véleményemet sem rejtem véka alá, hogy inkább tekintem ellenpápának, mint pápának. Változnak az idők. A németországi, azaz lutheri reformáció és a svájci reformátorok követői a 16. században esküdt ellenfelek voltak. A svájciak írásaikban többek között dupló pápistának nevezték a lutherieket, amiért az úrvacsorában kitartottak Krisztus testének valóságos jelenléte mellett. A lutheriek eretneknek bélyegezték a svájciakat, és a Formula Concordiae című hitvallási iratban, már Luther halála után, tételesen elítélték és elvetették a svájciak urvacsoráról szóló nézeteit. Egy 16. századi magyar evangélikus papszentelési liturgia tanúsága szerint pedig a svájciakat hitbeli eleink súlyosabb teológiai váddal illették, mint a pápát és Mohamedet. A fölszentelést kérő jelöltől ugyanis a püspök ezt kérdezte. Elítéled-e a pápa és Mohamed tévejgéseit, valamint a szakramentáriusok káromlásait? A szakramentáriusoknak annak abban az időben ugye a reformátusokat nevezték. Változnak az idők, mert azóta Németországban a lutheri reformációt követő egyház nagyobbik része az uralkodói kényszernek engedve unióra lépett a reformátusokkal, és a kezdetben kényszernek tekintett házasság mára boldog szerelmi házassággá vált. Ennek nyomán hazánkban is mindkét egyházban vannak, akik a két történelmi egyháznak a unióját szorgalmazzák. Aki látta és emlékszik rá, az tudja, hogy a 2017-ben esedékes jubileumra való felkészülést megnyitó evangélikus televíziós műsorban, most már a címére nem emlékszem, evangélikus értelmiségiek nyíltan hangot adtak annak az elvárásuknak, hogy a két egyház zsinatának 2017-re tervezett közös ünnepi ülésén ki kellene mondani a két egyház unióját. Hangot adtak annak a véleményüknek is, hogy ennek ma már nincsenek komoly teológiai akadályai. Többek között ennek az állításnak a valóság tartalmát kívánom mai előadásomban vizsgálat tárgyává tenni. Tempora mutantur, az idők változnak, de Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Mi szükséges az egyház egységéhez? az előadás címében szereplő kérdést nyílt utalásnak is értelmezhetjük az ágostai hitvallás egyházról szóló 7. cikkére, ahol ezt olvassuk. Tanítják továbbá, hogy az Anyaszent Egyház minden időben megmarad. Az egyház a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Az egyház valódi egységéhez elegendő, hogy egyetértés legyen az evangélium tanításában és a szentségek kiszolgáltatásában. De nem szükséges, hogy az emberi hagyományok, vagyis az emberi eredetű egyházi szokások és szertartások mindenütt egyformák legyenek. Amint Pál mondja, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten, és mindeneknek atya, stb. Efezus 4:5-6, eddig az idézet. Ez nem Luther, hanem Melanchthon megfogalmazása, de mégsem hagyhatjuk figyelmen kívül, ha az egyház egységéről beszélünk. Az egyház a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Mit takar valójában ez a mondat, és mi az az idegen tartalom, amit mint takaró alá próbál többek között a reformátusok és az evangélikusok egyházi közösségét szorgalmazó, idén 40 esztendős Lajenbergi Konkordia e mondatot idézve elrejteni. Mit jelent tisztán tanítani az evangélium? Mit jelent az evangélium tanításában való egyetértés? Nyilván többet jelent annál, mint amit a Lajenbergi Konkordia így fogalmaz. Az evangéliumról számunkra alapvetően az apostolok és proféták igéje tanúskodik az Ó és Új Szövetségi Szentírásban. Az egyháznak az a feladata, hogy az evangéliumot továbbadja az élő igehirdetés, a személyes lelki gondozás, valamint a keresztség és az úrvacsora által. Az igehirdetésben, a keresztségben és az úrvacsorában Jézus Krisztus van jelen a Szentlélek által. Ez a második római 2/13. Pontja Lajenbergi Konkordiánus. Hogyan érthetünk egyet abban, amiről nem is tisztázzuk, hogy egyáltalán mit jelent? Mert mi is az evangélium? A Lajenbergi Konkordia erre nem ad feleletet, hanem beéri azzal, hogy az evangélium forrásaként a profétáknak és az apostoloknak az Ó és Új Szövetségben megtalálható tanúságtételét jelöli meg. Elnézést, de szerintem olyan ez, mintha arra a kérdésre, hogy mi a Szentírás, valaki azt felelné, hogy a Szentírás a polcon van. De vajon véletlene a Lajenbergi Konkordiának az evangélium meghatározásától való tartózkodása? Bizonyára nem véletlen. Hiszen ha megkísérelné, rögtön kiderülne, hogy a reformáció két egyháza között az evangélium miben létét illetően nincs egyetértés. És csak zárójelben jegyzem meg, lehet, hogy a két egyház egyikén belül sincs egyetértés ma már ebben a döntő kérdésben. Akkor hogyan érthetnének egymással egyet? Ezért kevés az üdvösséghez, ha egyetértünk abban, hogy az evangélium az, amit az egyháznak hirdetnie kell. Mi tehát az evangélium? Luther számára teljesen egyértelmű, hogy a választ 1 Korintus 1.18-ban kell keresni. A jelenleg használatos fordítás szerint Pál itt ezt írja. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Ez a fordítás azonban nem teljesen korrekt, mert az eredeti görög szövegben a keresztről szóló beszéd helyén a logos tu stauru áll, ami birtokos szerkezet, és a kereszt igéjének kellene fordítani. Ez pedig Luther felismerése szerint nem a keresztről szóló igét jelenti, hanem a keresztben kifejezést nyerő igét. Mai szóval úgy fogalmazhatnánk, hogy Luther fölismerése szerint Isten a kereszt nyelvén beszél az emberrel. Ezért hangzik ez a beszéd bolondságnak azoknak, akik elvesznek, és ezért Isten ereje szó szerint dynamis teu azok számára, akik üdvözülnek. Az evangéliumot hirdető egyháznak tehát nem elég a keresztről beszélnie, mert akkor miként Pál az előző versben utal erre a lehetőségre, a Krisztus keresztje elveszíti erejét. Más szóval hatástalan lesz. Ha az egyház csak a keresztről tud beszélni evangélium hirdetés címén, akkor az egyház szava hatástalan beszéd. Az egyháznak azonban a kereszt nyelvén kell beszélnie, és ez egész mást jelent. Ha az egyház a kereszt nyelvén beszél, akkor szava által és szava nyomán ma is Isten dinamisza fog megnyilvánulni, mint ahogy az apostoli korban is így volt. És bizonnyal így lenne ma is. A baj csak az, hogy az egyház már nem csak, hogy nem beszéli, de már régóta nem is érti a kereszt nyelvét. A 11. században ezért Canterbury Anselmus a jog nyelvén próbálta interpretálni az egyház tanításából szinte teljesen kiszorult evangéliumot, de ezzel az evangélium elveszítette erejét. A kereszt nyelvét szintén nem értő skolasztika ezután a filozófia nyelvével próbálkozott, ami még tovább rontott a helyzetet. A 16. században Luther az egyház ráhallgató felét megpróbálta újra megtanítani a kereszt nyelvére, de az eredmény sajnos nem bizonyult tartósnak. A racionalizmus hatására a lutheri reformációt követő egyházak is bizony nyelvet váltottak, és úgy tűnik, hogy ma is az evangélium hirdetésének egy új, adekvát nyelvét keresik, ahelyett, hogy ismét megtanulnának a kereszt nyelvén beszélni. De mit is jelent a kereszt nyelvén való beszéd? Az első korintusi levél bevezetőjében már Pál apostol is azok ellen érvel, akik a kereszt nyelvét elhagyva a filozófiai nyelvén akarták interpretálni az evangéliumot. Nekik írja a 20. verstől. Hol a bölcs? Eredetiben ugye itt a filozófus áll. Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette -e bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Filozófiát. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Luther jól érti, hogy bár Pál itt nem az ige hirdetésről és a megfeszített Krisztus prédikálásáról beszél, ennél jóval többről van szó, ez a több pedig az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél mondatban érhető tetten. Ez ugyanis a kereszt nyelve. Isten úgy mutatja meg a bölcsességét a világnak, hogy a világ szemében a legnagyobb bolondságot viszi véghez. Fiát, az egy igaz ártatlant a bűnösök kezére adja, és hagyja, hogy megalázzák, kigúnyolják, a legbrutálisabb módon megöljék. Mindez annak reményében, hogy ezzel megnyeri, megtérésre bírja és megmenti a bűnösöket. A világ szemszögéből ennél ostobább dolgot kitalálni nem is lehet a bűnösök megmentésére. És Isten úgy mutatja az erejét, meg az erejét, hogy elrejti, nem használja. Hát lehet így erőt megmutatni? Nem Isten gyengeségének a jele az, amit nagypénteken tesz, tétlenül nézi, hogy az igazat megalázzák, kigunyolják és megöljék. Hol ebben az erő? Mégis ez az erőtlenségnek tűnő tétlenség az egyetlen erő, ami megtöri a sátán hatalmát jelentő ördögi kört. A bűn bűnnel, és lehetőleg még nagyobb bűnnel való orvoslásának pokoli láncolatát. Másrészt Krisztus mindent eltűrő és elszenvedő erőtlenségében mutatkozik meg a valóban igazak ereje. Semmit nem tesz a maga igazának megvédésére és bizonyítására, hanem ezt egészen Istenre bízza még akkor is, ha ott és akkor Isten semmit nem tesz az érdekében. Semmit nem tesz azért. Nagy pénteken Isten, hogy Krisztus igazságát és ártatlanságát bírái és ellenségei előtt nyilvánvalóvá tegye. Nem küldi el Illést, ő maga sem lép közbe, hanem engedi, hogy meghaljon, és ezzel igazsága látszólag végleg elveszen. De Jézus ennek ellenére hű marad Istenhez. Nem vádolja igazságtalansággal, nem lázad fel, és ezzel a sátán ördögi köre helyett egy új kört nyit. Az Isten hűségének, segítségének, szeretetének tapasztalása híján is Istenre hagyatkozó és Istenre váró bizalom igazságának a körét. Aki megérti a kereszt nyelvét és csatlakozik ehhez a körhöz, az lemond arról, hogy bármit is tegyen a maga igazának megvédésére vagy bizonyítására, mert ezt egyedül Istenre hagyja, tudva, hogy igazsága Istennél van, és ha Isten most tétlennek mutatkozik is, a neki tetsző időben ki fogja azt nyilvánítani. De Isten már az ószövetségi népével is a kereszt nyelvén beszél. Akár az egyiptomi, akár a babiloni fogságra gondolunk. Azt látjuk, hogy Isten látszólag elhagyta, cserben hagyta népét, sőt, ellenségévé lett. Kitöltötte népén a haragját és ítéletet tartott fölötte, amiben a nép úgy érezte, hogy elpusztult. De az ítéletből mégis őket vezette ki Isten győztesen, megtisztulva, míg az ellenségei oda vesztek. Ez nem a reklám helye, de szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe Tubán József tavaly megjelent az Evangéliumot tisztán tanítják című könyvét, amelyben a kereszt nyelve kifejezést ugyan nem használja, de jól mutatja be Luther teológiai látásmódjának a teológia Crucisnak az ószövetségi történetekben való megalapozottságát. Tempora mutantur, változnak az idők. De Isten nem változik. Isten mindenkor a kereszt nyelvén szól az emberhez. A Krisztus keresztje éppen ezért nem mágikus eszköz. Nem Istenre ható varázseszköz, hiszen a mágia lényege, hogy Istenre akarunk hatni, Istenben akarunk változást előidézni vele. Nem mágikus eszköz, ami által Isten változtatná meg a bűnös világ és a bűnös ember iránti szándékát. Ellenkezőleg, Isten indulata nem változik. A kereszten mindenek előtt pont azt nyilatkoztatja ki, hogy a bűn miatti haragja az változatlan és kiengesztelhetetlen. De a kereszten kinyilatkoztatja azt is, hogy a bűnösök iránt tanúsított mentő szeretete is változatlan. Ezért a Krisztus keresztje által oltalmat biztosít számukra haragjával szemben, hogy megtérhessenek, hogy ez alatt az oltalom alatt, a régi atyák terminológiájával, Krisztus sebeiben elrejtve, szent lelkével napról napra újjáteremtse őket, hogy a harag kikerülhetetlenül beköszöntő napján megmenekülhessenek. De addig is a mindennap folyamatban lévő megtisztításunk és megszentelésünk során is Isten a kereszt nyelvén beszél hozzánk. Ezért fontos, hogy a Krisztus keresztjére nézve megtanuljuk megérteni Isten nyelvét. Mert ha nem értjük a kereszt nyelvét, akkor elfutunk a kereszt elől, akkor minden erővel kitérni próbálunk előle. És amivel Isten életünk során, mint a megtisztítás és megszentelés eszközével akar meglátogatni bennünket, azt mi elutasítjuk. Vagy ha elfutni nem is tudunk, akkor harcolunk a kereszt ellen. És minden erőnkkel elhárítani akarjuk. Nem értve a kereszt nyelvét, nem értjük, hogy Isten éppen így akar az eljövendő haragtól megmenteni és az országában való el nem múló életre fölkészíteni bennünket. Az evangéliumot tisztán tanítani és az evangélium hirdetésében egyetértésre jutni tehát akkor lehet, ha mindegyik egyház előbb újra megérti, mit jelent a logosztus tauru, és megtanul a kereszt nyelvén beszélni. De lépjünk tovább, vizsgáljuk meg, hogy mit jelent a szentségek helyes kiszolgáltatása. Akik úgy gondolják, hogy ez csak a szentség kiszolgáltatásának a módjára vonatkozik, nevezetesen arra, hogy mindkét szint ki kell szolgáltatni, joggal mondhatják, reformátusok és evangéliskusok között, ebben nincs semmi vita. Mert hogy a reformátusok kovászos kenyeret használnak, mi pedig kovásztalan ostyát, ez a lényeget nem érinti. Csak zárójelben jegyzem meg, hogyha ez annyira mellékes kérdés, akkor nem értem, hogy az evangélikus istentiszteleten úrvacsorát kérő reformátusok miért várják el, és miért igénylik, hogy csak nekik kovászos kenyeret is konszekráljunk. A református istentiszteleten urvacsorázó evangélikusoknak meg véletlenül se jut eszükbe, hogy letérdeljenek például, és igényeljék, hogy a lelkész csak nekik hostját nyújtson, és a szájukba adja. Valószínűleg nem is tenné meg. De komolyra fordítva a szót, elég az ágostai hitvallás apológiáját felütnünk ahhoz, hogy megbizonyosodjunk. Melanchthon sem csupán a kiszolgáltatás módjára gondolt, amikor azt írta, hogy az egyház a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Szükséges egyetérteni a szentség miben létében is. Aki persze felületesen olvassa a Leuenbergi konkordiát, könnyen juthat arra a következtetésre, hogy a reformátusok és evangéliskusok között mára ez is megoldódott. Hiszen a Leuenbergi konkordia római 2.15/B pontja így fogalmaz. Az úrvacsorában a feltámadott Jézus Krisztus mindenkiért feláldozott testében és vérében önmagát adja nekünk az ígéret igéje által a kenyér és a bor színe alatt. Ezáltal adja nekünk a bűnbocsánatot, és felszabadít minket a hitben való új életre. Újra megtapasztalhatjuk, hogy testének tagjai vagyunk. Erőt ad nekünk embertársaink szolgálatára. Mi bajom lehet ezzel a szöveggel, ha csak nem kárkán akarok csomót keresni? Hogy megértsük, hadd tegyem ide a 13. pontból korábban már idézett mondatot. Az ige hirdetésben, a keresztségben és az úrvacsorában Jézus Krisztus van jelen a Szentlélek által. Itt van az ügyesen és finoman becsempészett kálvinizmus. Jézus Krisztus jelen van, de csak a Szentlélek által. Tehát nem valóságos teste és vére által, hanem a Szentlélek által. Úgy, ahogy mindenhol jelen van, ahol ketten, hárman az ő nevében jönnek össze. A Szentírás tanúsága szerint és következésképpen a lutheri teológia szerint azonban az úrvacsorában Krisztus nem csak olyan módon van jelen, amilyen módon bárhol jelen lehet, ha hittel szólítják meg, hanem egészen speciális módon, valóságos testét kenyérként, a valóságos vérét italként adja nekünk. Arra a kérdésre, hogy az Eucharisztiában hol a Krisztus teste és vére, Luther határozottan a kenyérre és a borra mutat. A kenyér a Krisztus valóságos teste. A bor a valóságos vére. És ahol a valóságos teste valóságosan jelen van, ott maga is, Krisztus is valóságosan jelen van, mert miként a huszitáknak adott általam már itt is idézett válaszában írja, Krisztus soha nem választható el a testétől. Ahol a teste jelen van, ott neki magának is jelen kell lennie. Ebből Luther élete végéig egy jottányit sem engedett, bármilyen nagy nyomás nehezedett is rá, hogy a reformáció svájci ágával kompromisszumot kössön. Ilyen nyomás alatt ment el Luther 1529-ben a Marburgi kollokviumra is, hogy a Zwingli által vezetett svájci küldöttséggel megegyezést és az egyházi közösség megvalósítását keresse. Nem legenda, meggyőződésem, hogy nem legenda, hogy amikor Luther Marburgban leült a tárgyalóasztalhoz, csupa nagy betűvel a vastag fából készült asztallap mindvégig szeme előtt levő oldalába, élébe véste bele, amiből semmilyen körülmények között nem szabad engednie. Ez az én testem, ez az én vérem. És bármilyen nagy nyomás nehezedett rá, Luther úgy kelt fel ettől az asztaltól, hogy valóban nem engedett, és távozóban meggyőződésem, hogy ez sem legenda, ezért tette ezt a megjegyzést, hogy más lélek lakik bennünk, mint bennetek. A Marburgi kollokvium. A Marburgi kollokviumot nem egyházi kezdeményezésre hívták össze. Nincs új a nap alatt. Nem egyházi kezdeményezésre hívták össze, hanem a mindkét félre nehezedő politikai nyomás kényszerítette rá a feleket, hogy tárgyaló asztalhoz üljenek. A háttérben az állt, hogy 1527. május 6-án Boroszlóban a Rómához hű választó fejedelmek katonai szövetséget kötöttek a Lutert és a lutheri reformációt támogató 100 választó fejedelem ellen. Ezt a szövetséget bármennyire titokban akarták tartani, egy besugó révén hesseni Fülöp őrgróf tudomására jutott, aki azonnal hozzáfogott a reformáció oldalán álló erők egyesítésének megszervezéséhez. A létrehozandó Dac szövetségbe, ez az ő kifejezésük, a svájciakat is be akarta vonni. Mint hesseni Fülöpnek írt levelei tanúsítják, Luther ennek a Dac szövetségnek a tervét első pillanattól fogva ellenezte. Hangsúlyozta, hogy a császár tiszte a a Rómához hű és a reformáció hitét való alattvalóinak megvédése. Ezeket is, azokat is császárnak kell megvédeni. Ha a császár ezt mégsem tenné, hanem elnézné, hogy a Rómához hű választó fejedelmek rárontsanak a szász választó fejedelemre, akkor a keresztények nem tehetnek más, mint hogy ezt elszenvedik. Mivel hívő keresztény hite védelmére, a hangsúly ezen van, nem a hazája, meg egyéb, a hite védelmére fegyvert nem foghat. De Luther újra meg újra kifejezte bizalmát, hogy Istennek vannak eszközei, hogy ezt a véres eseményt megakadályozza. De ehhez az kell, hogy a forró fejű Fülöp őrgróf ne vágjon elébe Isten cselekvésének, és ne akarja a maga kezébe venni az evangélium ügyének megvédését. Hiszen a mi ügyünk Isten ügye, hangsúlyozza ismételten Luther, és Isten majd cselekszik a neki tetsző időben és a neki tetsző eszközökkel. Luther hallani sem akart arról, hogy az őt és a németországi reformáció tanai miatt támadó Róma ellen tanai feladásával szövetkezzék a svájciakkal. Rámutatott, hiába lehet minden más kérdésben megegyezni a svájciakkal, ha az urvacsorában nem hajlandók feladni Krisztus testének jelenlétét tagadó álláspontjukat, akkor szó nem lehet megegyezésről. Mert aki az igazság egy részét tagadja, az valójában a teljes igazságot is tagadja, hangsúlyozta Luther. Az 1528-ban tartott rótachi gyűlés alkalmából az úrvacsora dolgában másként tanítók felveendők-e a vallás szövetségbe címmel, Luther ezt írja. Mint hogy a szövetség azon a címen és azzal a szándékkal jön létre, hogy általa az evangélium tana nálunk fenntartassék és megvédelmeztessék, éppen azért az először is lehetetlen és hiába való, mert az ilyen szövetségnek kétség kívül a szövetkezők lelkiismeretén, avagy hitén kell alapulnia és nyugodnia. Másodszor veszedelmes dolog ez az őrgróf miatt, mivel ő nyughatatlan ember. Ha ő most is, mint egykor cselekedte, belefogna az alapítványok és a kolostorok rombolásába, ami akaratunk nélkül, akkor ebben mi is támogatóivá és tettes társaivá válnánk. Mint hogy tehát így veszedelembe szeretne minket az őrgróf belesodorni, Isten ellen cselekednénk, ha a vesztünkbe rohannánk, amint írva van, ne kísértsd a te uradat, Istenedet, és szintúgy, aki a veszedelmet szereti, az abban elpusztul. Ez a Sirák 3.27. Harmadszor. Gyanús és gonosz dolog ez, mert brachium carnisra, azaz emberi erőre és hatalomra, nem pedig Istenre épül. Negyedszer. Keresztényellenes dolog ez a szakramentum dolgában való eretnekség miatt. Mert nem szövetkezhetünk velük anélkül, hogy ezt az eretnekséget velük együtt meg ne erősítsük és ne védelmezzük. Ha pedig védelmükre kelünk, bizony még gonoszabbak lesznek, mint eddig voltak, mert ha e cikküket nem javítják ki, semmi remény arra, hogy a többi cikk dolgában helyes és szilárd alapon álljanak. Ha valaki azt az ellenvetést tenni, hogy hiszen minden cikkben egyeznek velünk, ezt az egy cikket kivéve, és hogy nem kellene erre az egyre, a többire tekintettel oly nagy hangsúlyt fektetni, ezt felelem. Nagyon sok függ ez egytől. Amint Jakab mondja, aki vétkezik egy dologban, az egész törvény megrontásában bűnös. Jakab 2.10. Aki egy hitcikket tagad, nem kevésbé szűnik meg keresztény lenni, mint Árius vagy bárki más. Éppen ezért nem vonhatjuk ki magunkat az alól az ítélet alól. Faciens et consensiens pari pöna plectuntur. Ez a Róma 1.32. Nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek. Ha erre viszont azt mondják, hogy ez a szövetség nem a tanra vonatkozik, mivel a tan ismereten nyugszik, hanem az ellenünk jogtalanul alkalmazott külső erőszak ellen jött létre. Azt felelem, ez sem áll meg, hiszen tudjuk, hogy az ellenoldal semmi más miatt nem támad ránk, csak is a tan miatt. Éppen ezért nem hihető el, hogy mi a jogtalan hatalom ellen kötjük ezt a szövetséget. És ha ők az ismeretre hivatkoznak, az sem segít rajtunk. Azért nem társulhatunk velük jó lelkiismerettel, mert akkor nekünk is helyeselnünk és megerősítenünk kellene az ő hivatkozásukat az ismeretre, és így egyszer s mind velük együtt a mi biztos ismeretünkről az ő bizonytalanságuk, avagy képzelgésük alapjára kellene állni. Ez pedig annyit jelentene, mint legalább félig, ha nem is egészen megtagadni a mi hitünket. Eddig az idézet. Ezután Luther ebben a levélben azt javasolja, hogy az ő pártján állók Zwingliék nélkül csak a maguk nevében írjanak levelet a császárnak, amiben az alábbi 7 pontot tárják elé a 100 választó fejedelem védelmében. 1. Hogy a 100 választó fejedelem gondoskodik az ige tiszta hirdetéséről és arról, hogy az iskolákban is 1000 éve nem látott módon és mértékben tanítsák azt. Emellett megszüntetett egy sor visszaélést a pénzért mondott misékkel és a búcsukkal kapcsolatban, amelyek miatt már a Wormsi birodalmi gyűlésen is panaszt emeltek a rendek, és megszüntetésüket követelték. 2. Ellenállt a kép és templomrombolóknak. 3. Évszázadok óta nem látott mértékben megerősítette a felsőség és a császár méltóságának tiszteletét. 4. A lázadó müncerféle bandák ellen a legtöbbet tette és a legtöbbet vállalta magára a leverésük, valamint a közrend és a béke helyreállítása érdekében. 5. Hogy senki más, mint mi szászok álltunk a szakramentáriusok, ugye reformátusok útjában, mert a pápisták gyengének bizonyultak volna. 6. Hasonlóképpen az újra keresztelőknek is. 7. Szintúgy sok kárhozatos tan mérges magvának, amit ezek az emberek itt is ott is elszórtak a Szent Háromságra, a Krisztusban való hitre és hasonlókra vonatkozóan. Luther ezzel azt akarja bizonyítani a császárnak, hogy az őt védelmező 100 választó fejedelem oltalma alatt az ő tanítását követő 100 ország az egyik legerősebb bástyája a császári hatalomnak és a birodalom jó rendjének szemben a svájciakkal és az ő tanításukat követőkkel. A lutheriek csak a tanban jelentenek ellenfelet Róma számára, de nem jelentenek veszélyt a német-római birodalom rendjére és békéjére nézve. Ha a tanításukért üldözik őket, az bár jogtalannak tartják, békével elszenvedik, mert hitük erre kötelezi őket. De a svájciakkal semmilyen szövetséget nem kötnek, nehogy rendbontóként és békétlenség szítóként okot adjanak a Róma pártján állóknak az ő üldözésükre is. Luther, mint aki semmi rossznak az elrontója nem akar lenni, 1529. júniusában hesseni Fülöp nyomására végül mégis késznek mutatkozott, hogy a svájciakkal tárgyaljon, de az őrgrófnak írt levelében előrejelzi, nem sokat vár ettől a találkozótól. Sorait ezekkel a szavakkal zárja. Amennyire lehetséges, utána jártam a tanításuknak, és abban maradok, hogy én a strasburgiakkal, míg élek, nem tartok. És tudom, hogy Zwingli és társai helytelenül írnak a szentségről. Így jött létre végül Marburgban a kollokvium 1529. október 1-e és 4-e között. A svájciak részéről először Ökolampádius, majd Zwingli vitatkozott Lutherral és Melanchtonnal is, de az úrvacsora kérdésében nem tudtak megállapodásra jutni, mert Luther szilárdan kitartott a szerzési igék, ez az én testem, ez az én vérem, szó szerinti értelme mellett. A találkozó eredményét a Marburgi cikkek néven ismerté vált 14 cikkelyben foglalták össze, amit egyik oldalról Luther, Melanchthon, Jonas Justus, Andreas Osiander, Johannes Brenz, Stefan Agricola, a másik oldalról Ökolampadius, Zwingli, Bucer és Hébio hitelesített aláírásával. Az első három cikk a Szent Háromságról, a negyedik az eredendő bűnről, az ötödik a megváltásról, a hatodik a hitről, a hetedik a megigazulásról, a nyolcadik a megszentelődésről, a kilencedik a keresztségről, a tizedik a jó cselekedetekről és a felebaráti szeretetről, a tizenegyedik a böjtről, a tizenkettedik a világi felsőbbséghez és törvényekhez való viszonyról, a tizenharmadik az emberi hagyományokról, és a papok házasságáról szóló felfogást foglalja össze. Ezekben egyetértés mutatkozott a felek között. A 14. cikk az úrvacsoráról szól, ahol csak a szentség két szín alatti kiszolgáltatásában van egyetértés, de annak tartalmában nem. A fenntartott különbségekről a felek így nyilatkoznak, így rögzítik. És bár mi az iránt, hogy a Krisztus valóságos teste és vére testileg van-e a kenyérben és a borban, ez idő szerint nem egyeztünk meg, mégis egyik fél a másik iránt keresztény szeretetet tanúsítson, és amennyire lelkiismeretünk engedi, szenvedjék el egymást, és mindkét fél buzgón kérje a mindenható Istent, hogy minket az ő lelke által az igaz értelemben megerősítsen. Luther ezután levélben tájékoztatta hesseni Fülöpöt a Marburgban történtekről, és többek között ezt írta. Szükséges, hogy ugyancsak éberek legyünk, és az evangélium igéjétől emberi ész, avagy ide nem tartozó más nemű tételek miatt el ne térjünk. Keserves dolog volna az evangélium igéjétől, mi több az egész óegyháztól eltérni elégséges ok nélkül. Luther ezután a régi egyházatják, köztük Szent Hilárius, Aranyszájú Szent János, Ciprianus, Vulgarius és Szent Cyril írásaiból bizonyítja, hogy az óegyház nagy tanítói mindig is Krisztus valóságos testének és vérének vallották az eukarisztiát, és ezt a szerzési igék szó szerinti értelme alapján tették. Agricola Jánosnak 1529. október 12-én kelt levelében pedig Luther ezt írja a Marburgi kollokviumról. Ez az én testem. Minden ellenvetést megcáfoltam. Jól lehet látták, hogy érveiknek nincs bizonyító ereje, mégsem akartak engedni, különösen a Krisztus teste jelen létére vonatkozó kérdésben. Azt hiszem, inkább félelemből és szégyenérzetből, mint gonoszságból. Minden más kérdésben engedtek. Végül arra kértek, csak ismerjük el őket testvéreknek, és ezt a fejedelem is igen szerette volna. Ám ez a kérésük nem volt teljesíthető. Mind a mellett mégis a békesség és szeretet jobbját nyújtottuk nekik, azzal, hogy a jövőben mellőzzük a keménykedő iratokat és szavakat egymás ellen, és kiki terjessze a maga tanát a másik gyalázása nélkül, ami nem azt jelenti, hogy az övéiért való felelősség miatt kiki a másik fél tanítását ne cáfolhatná. Melanchthon pedig ezt az utóiratot fűzte Luther leveléhez. Nagyon erőltették, hogy testvéreknek nevezzük őket. Nolám, minő botorság. Noha ők kárhoztatnak bennünket, mégis azt akarják, hogy testvéreknek tartsuk őket. Ebben nem egyezhettünk bele. Bizton hiszem, hogyha előre tudták volna, ami történt, nem fogtak volna bele ilyen játékba. János szász választó fejedelemnek pedig Luther ezt írta. Mi lelkiismeretünk szerint ezt a szövetséget se nem helyeselhetjük, se nem tanácsolhatjuk. Mert ha mégis létrejönne, és esetleg vérontás és más baj származnék belőle, akkor aztán bármennyire szeretnénk, sosem mászhatnánk ki abból, és hordoznunk kellene mindezeknek a csapásoknak az elviselhetetlen következményeit. Ezért inkább 1000 halál érjen, mint hogy azzal a lelkiismerettel kelljen élnünk, hogy a mi evangéliumunk vérontást és kárt okozott, és mindez miattunk történt. Mert a mi rendeltetésünkként a próféta mondja, Zsoltár 44, nem más, mint hogy szenvedjünk, és a vágójuhok közé számláljuk magunkat. Ahelyett, hogy magunkat védelmeznénk, vagy megbosszulnánk, inkább helyet kell adnunk Isten haragjának, a Róma 12. Ha pedig választó fejedelmi kegyelmességedne, emiatt mégis baj zúdulna fejére, az akkor sem fog ártani. Mert a mi Urunk, a Krisztus elég hatalmas. Számtalan utat és módot talál rá, hogy választó fejedelmi kegyelmességednek ez a veszedelem ne árthasson. Az istentelen fejedelmek szándékait viszont bizonyosan meg tudja hiúsítani. 33. Zsoltár 12. Mert mi is azt tartjuk, hogy a császárnak ez a vállalkozása, Luther ekkor tehát feltételezte, hogy a császár támogatni fogja a Rómához hű fejedelmek Szászország elleni szövetkezését. A császárnak ez a vállalkozása tisztán az ördög fenyegetése, ami erőtlennek bizonyul, és végül ellenfeleink romlására vezet. Kivéve, ha maga Krisztus tesz próbára bennünket ezáltal, hogy igéjét komolyan vesszük-e, és teljes bizonyossággal igaznak tartjuk-e. Mert ha keresztények akarunk lenni, és az örök életet el akarjuk nyerni, nem lehet jobb sorsunk, mint amilyen magának az Úrnak volt, minden szentjeivel együtt. Most is így van ez, hordoznunk kell Krisztus keresztjét. A világ ugyanis nem akarja hordozni, hanem inkább ránk rakja. Hát persze, hogy nekünk, keresztényeknek kell azt hordoznunk, hogy ne heverjen itt árván, és ne semmisüljön meg. Választó fejedelmi kegyelmességed mindeddig becsülettel hordozta, úgy a parasztlázadással, mint a nagy megkísértéssel, irigységgel, gyűlölettel, a barátoknak és az ellenfeleknek sok gonosz cseleivel szemben. Az Isten kegyelmesen meg is segítette mindeddig, és adott választó fejedelmi kegyelmességednek erős akaratot, és nem hagyta sem testi, sem lelki vigasztalás nélkül, hanem csodálatos módon felfedte, széttépte és csúffá tette az ördög minden gonosz cselét és kötelét. Az ördög ezután sem művelhet velünk semmi gonoszt, ha Isten hittel kérjük. Mi pedig biztosan tudjuk, Isten eddigi segítségéből meg is tapasztaltuk, hogy a mi ügyünk nem a miénk, hanem magáé az Istené. Ez immár a mi erőnk és vigasztalásunk. Mert be kell vallanunk, hogy minden tudományunkat és minden erőnket meghaladta, ahogy Isten, mint igazi atya, az ő ügyét felkarolta és védelmezte. Mi az ő ügyét a magunk eszével soha nem tudtuk volna így eligazítani, megvédelmezni és véghez vinni. Ezért kérem és intem alázattal, ne aggódjék és ne féljen választó fejedelmi kegyelmességed ebben a veszélyben. Ha Isten úgy akarja, Istenhez való imádkozással és könyörgéssel többet érünk el, mint azok minden dacoskodásukkal. A dac szövetségre utnak. Csak a kezünk maradjon tiszta a vértől és minden gazságtól. És ha arra kerülne sor, amit nem hiszek, hogy a császár tovább menne, és engem és a többieket hivatná, hát akkor mi magunk Isten segítségével megjelenünk. De választó fejedelmi kegyelmességedet magunk miatt veszélybe nem döntjük, amint korábban választó fejedelmi kegyelmességed megboldogult testvérével, az én kegyelmes urammal, Frigyes herceggel is cselekedtem. Mert választó fejedelmi kegyelmességed ne védje se az én hitemet, se bárki más hitét, hanem egyedül a maga felelősségére higgyen vagy ne higgyen, ha odáig fajul a dolog, hogy a mi legfelső földi urunk, a császár ránk támad. A Marburgi kollokvium aktualitása. Eddig volt ugye az idézet. Marburgi kollokvium 14. cikke épp úgy, mint a Lajenbergi Konkordia urvacsoráról szóló megfogalmazása, jól mutatja, hogy a svájci reformáció hívei meddig hajlandóak elmenni, és hogyan tudnak látszólag nagy engedményt tenni, anélkül, hogy tanításuk lényegén jottányit is változtatnának. Mire gondolok? A 14. cikke így fogalmaz. Marburgi 14. Hisszük és valljuk minnyájan, hogy az oltár szentsége Jézus Krisztus valóságos testének és vérének a szentsége, és hogy ezen testnek és vérnek vétele minden kereszténynek kiváltképpen szükséges. Ezek után a kevésbé vágyfülű olvasó nem is érti, hogy közvetlenül utána miért így folytatódik. És bármi az iránt, hogy a Krisztus valóságos teste és vére testileg van-e a kenyérben és a borban, ez idő szerint nem egyeztünk meg, stb. Miben nem egyeztek meg? Csak a lényegben. Abban, hogy a kenyér a Krisztus teste, és a bor a Krisztus vére. Ezt a svájciak akkor is tagadták, a Lajenbergi Konkordia szövegeibe is ügyesen elrejtették ezt a tagadásukat, de talán a legrafináltabban a Magyar Református Egyház szertartás könyvének szövegében rejtik el. Hiszen még meg is kérdezik az úrvacsorához készülő gyülekezettől, hiszi-e, hogy az úrvacsorában Krisztus testét és vérét kapja? A válasz igen. De ha azt is megkérdezzük, hogy hogyan kapják Krisztus testét és vérét, akkor már nem azt felelik, hogy a kenyér a Krisztus teste, és a bor a Krisztus vére, hanem azt mondják, hogy miközben kenyeret esznek és bort isznak, lelki módon Krisztus haláláról való megemlékezés révén, a Szentlélek által Krisztus testével és vérével egyesülnek. De a kenyérben nem Krisztus valóságos testét eszik, a borban nem Krisztus valóságos vérét isszák. Luther viszont éppen ehhez ragaszkodott élete végéig, körme szakadtáig. A kenyér a Krisztus teste. Nem máshol kell az úrvacsorában a Krisztus testét keresni, hanem a kenyér maga a Krisztus valóságos teste, a bor maga a Krisztus valóságos vére. Ez az, amiből hívő evangélikus nem engedhet, mert ha enged, már nem evangélikus, attól a pillanattól kezdve református. Nem túlzása, azt mondom, a kenyér, mint Krisztus teste, és nem, mint Krisztus testének a jele vagy jegye, ahogy a reformátusok mondják, evangélikus identitásunk záloga. Ebből nem engedhetünk, anélkül, hogy identitásunkat ne adnánk föl. Luther szavával, aki jeleskedik és jegyeskedik, az mellé beszél. A kenyér és a bor a szerzési igék szerint nem jele, nem is szent jegye a Krisztus testének és vérének, hanem az, maga a Krisztus teste és vére. Miért fontos ez a látszólag parányi különbségtétel? Mert minden ezen múlik. Mert hiába büszkélkedik egy egyház azzal, hogy az ige egyháza. Ha Isten egyetlen egy igéjére azt mondja, hogy nem. Krisztus beszél, kezébe veszi a kenyeret, és ezt mondja, ez az én testem. Erre hívő keresztény csak egy választ ismerhet, azt, hogy ámen. Aki bármi mást mond, az Krisztust és az Isten igéjét hazudtolja meg. Ez ennyire pofon egyszerű, és ez nem bonyolult dolog. Éppen ezért Luthernak igaza volt, amikor az asztali beszélgetések tanúsága szerint egyszer ezt mondta. Mondd meg, mit tanítasz az oltár szentségéről, és megmondom, ki vagy. Ezért most ne református testvéreinkre mutogassunk, hanem magunkat, a magunk hitét vizsgáljuk meg ebben a tükörben. És ezután fogalmazza meg válaszát, ki a lelki ismerete szerint. Van-e lehetőség a lutheri és a svájci reformáció egyházai között identitásunk feladása nélkül is vállalható unióra? Az én válaszom az, hogy nincs. Emberi ésszel persze lehet sok okos érvet felsorokoztatni az unió mellett. Mindenekelőtt azt, hogy egységben az erő. Egységes protestáns tömbre van szükség, a nyomasztó katolikus, római katolikus tömbben, többséggel szemben. De ezek csak emberi gondolatok, emberi érvek. Isten mérlegén ezek semmit nem érnek. Mert sokkal több, amit ezzel a látszólag csöpnyi megalkuvással veszítünk, mint amit nyerhetünk. Mert nem csak az evangélikus identitásunkat veszíthetjük el, hanem mindazt a vigasztalást, örömöt, üdvösséget, amit a Krisztus testének evése és vérének ivása ebben a szentségben nyújt. És ha megtanulnánk újra a keresztnyelvét, akkor azt is megértenénk, amit Luther értett, és amit János választófejedelemnek írt levelében így magyarázott, bármilyen gyengé, bármilyen kicsik vagyunk is. Istennek ezer módja és eszköze van, hogy megtartson bennünket. Nem emberi szövetségekben van a megmaradásunk záloga, hanem Jézus szavában. Én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Luther kiemeli, hogy a görögben itt a rágni szó áll. Szó szerint így kellene mondani, ha nem rágjátok az emberfia testét, vagyis a kenyeret, mert a szentségben nem más a Krisztus teste, mint a kenyér. Krisztus persze máshol is jelen van, sőt, mindenhol jelen van, ahol ketten, hárman a nevében összegyűlnek, de a szentségben sajátos módon van jelen, mert ott kenyérként ehetjük a testét, ott egészen nekünk ajándékozza magát, ott mint megöletett bárány van jelen, aki mégis él és uralkodik, és ha őt hittel esszük és isszuk, akkor bennünk is átveszi az uralmat, és akkor már nem a halál uralkodik bennünk, hanem a bűnön és halálon diadalmas, el nem múló élet. Akkor új és örök szövetségben élünk Istennel. Erről a halálban és halálon túl is életet adó szövetségről szerintem kár lenne lemondani bármilyen emberi szövetség kedvéért.